Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked ezt az újabb ünneplapot, és köszönjük azt, hogy hozzád könyöröghetünk, hogy Szent Lelked által jöjj közénk, és tedd érthetővé a te igédet ismét nekünk. És kérünk, hogy töltsd be a mi szívünket, bár most nincs pünkösd ünnepe, de tudhatjuk, hogy ha hozzád fohászkodunk, és téged kérünk azért, hogy adj nekünk Szent Lelket, akkor te ígéreted szerint nem utasítasz el bennünket. Urunk, ezért kérünk most téged, hogy jöjj lelked által, töltsd el a mi gondolatainkat, és értesd meg a te ígédet. Amen. Hallgassák meg a testvérek mai vasárnapra kiírt igét az útmutatóban, amin megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második fejezetének 46. versében a következőképpen. Napról napra álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Amen. Kedves testvérek, ez a rövid kis mondat az első keresztényeknek a mindennapjairól szól. És azért láthatjuk azt, hogy minden napokról van szó, mert azt mondja, hogy napról napra, tehát nem csak arról, hogy vasárnaponként eljártak templomba, eljártak Isten tiszteletre, és utána pedig egészen úgy élték az életüket, ahogy korábban, hanem tényleg azt mutatja ez az ige, hogy a mindennapjaikat betöltötte az Úrral való kapcsolat. Sőt, itt azt is tudnunk kell, hogy amikor ez az ige a templomot említi, akkor az nem ugyanaz, mint amikor mi most a templomról gondolkodunk, nem ugyanazt jelentette, mint most ez a templom számunkra. Hiszen amikor itt azt olvashatjuk, hogy naponta ott voltak a templomban, ez még a jeruzsálemi templomról szól. Akkor még állt a jeruzsálemi templom, és oda tulajdonképpen azért jártak, mert ott a papok bemutatták az áldozatokat, és az áldozat miatt jártak a zsidó emberek. És ezek a keresztjének, akik már Jézus Krisztust megismerték, ők is még tartották ezeket a zsidó szokásokat, persze úgy, hogy már a Krisztus hit volt az, ami Jézus hit volt az, ami meghatározta az ő életüket. Elmentek még a templomba, és összegyülekeztek. De azt tapasztalhatták ott, hogy az mégsem volt elegendő számukra. Nem azért, mert rövid volt ott az alkalom, vagy esetleg a többi napon nem tudtak volna menni, hiszen azt olvashatjuk, hogy napról napra mentek, hanem azért, mert ott Krisztust nem fogadták el. A papok közül is igaz, hogy olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben, hogy sokan hittek, hitte jutottak utána, de alapvetően ott Jézust, mint a Krisztust, mint az Isten fiát, elutasították. Jártak ugyan ebbe a templomba, eljártak a zsinagógába is, ugyanis a zsinagóga volt az a hely, ahol felolvasták az igét, ahol beszélgettek arról, ahol énekekkel, imádsággal dicsérték az Istent, az volt hasonló a mostani templomhoz. Oda is eljártak, de biztos, hogy bizonyságot tettek ott. Beszéltek arról, hogy számukra Jézus Krisztus mit jelent, hogy Jézusban, abban az emberben, aki itt volt közöttük, az Ács fiában, vagy Mária fiában, megismerték a Messiást, felismerték a Messiást, és ő mennyiben változtatta az ő életüket. Biztos, hogy erről beszéltek, és biztos, hogy emiatt bántották is őket, és tudhatjuk azt, hogy egy idő után ki is közösítették őket. Kizárták őket a zsinagógából, nem engedték őket a közösségbe. De ők nem hagytak fel akkor az Istennel való kapcsolattal. Nem mondták azt, hogy ha így megfenyegetnek minket, akkor inkább ezt hagyjuk, és megmaradunk a régi dolgoknál, hanem ragaszkodtak Jézushoz, és ezért volt jó az, hogy házanként össze tudtak gyülekezni. Még ekkor is összegyülekeztek, amikor amikor még járhattak a templomban, mehettek a zsinagógákba, ekkor is összegyülekeztek, mert hiszen ott tudták igazán a Krisztussal való kapcsolatukat megélni, de ezek után már ki kellett alakítaniuk a saját istentiszteleti rendjüket, és éppen ezért jó volt, hogy tudtak közösségben lenni házaknál. De azt olvashatjuk, hogy egy szívvel és egy lélekkel voltak ott jelen. Ebben tulajdonképpen egy proféciának a beteljesedését láthatjuk, amit Ezékiel prófétánál olvashatunk, hogy ezt mondja az Úr, egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. Eltávolítom testükből a kőszívet, és új szívet adok nekik. Vagy szintén Ezékielnél egy másik helyen, új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek, eltávolítom testetekből a kőszívet, és új szívet adok nektek. És ez az ígéret, ez beteljesedett. Egy szívvel, egy lélekkel ott voltak jelen ezek a tanítványok, és együtt meg tudták élni az Úrral és egymással való közösséget. Ugyanabban az Úrban hittek, ugyanaz a Krisztus volt, aki megváltotta az ő életüket, és ugyanaz a lélek itatta át az ő egész valójukat, és kötötte össze őket egy közösségbe. És ezt jó tudni, és tapasztalni is, hogy ugyanaz a lélek árad ki most is ránk. Ugyanaz a lélek az, aki beköltözik a mi szívünkbe is, aki betölti a mi életünket is, aki annak idején azoknak a tanítványoknak az életét, szívét is betöltötte. Ugyanaz az Úr most is ugyanúgy szól az igéje által, és ugyanúgy hívja közösségbe a testvéreket, alkalomról alkalomra, vasárnapról vasárnapra, de itt, ebben a gyülekezetben szinte megvalósul az, amit itt olvashatjuk, hogy napról napra. A héten több alkalom van, amikor átélhetjük ezt a közösséget, és ez tényleg jó megtapasztalni. Jó azt is látni, tapasztalni, amikor a testvérek jönnek azért, mert az Isten igéjére vágyódnak. Amikor nem csak valamiféle megszokás vagy tradíció vezeti a testvéreket, hanem az, hogy az Isten igéjének a vezetését szeretnék megtapasztalni, átélni, és szeretnék dicsérni azt az Istent a többi testvérrel együtt, aki megváltotta az életüket, és aki új életet ajándékozott neki. És azt tapasztaljuk itt, vagy azt látjuk itt, hogy házanként megtörték a kenyeret. Hát ebből arra lehetne csak következtetni, hogy együtt ettek, közösségben voltak az asztal körül. Ugye az asztal közösség abban a világban a zsidóknál, a keleti népeknél az egy különleges közösség. A közösségnek a kiteljesedés, amikor együtt le tudtak ülni egy asztalhoz. De tudhatjuk azt is az apostolok cselekedeteiből, hogy ők még vagyonközösségben is voltak az első keresztjének. És nem hagyták azt, hogy valaki szűkölködjön közülük, mindenkinek jutott étel. De az, hogy a kenyér megtörése szerepel itt, ez utal az úrvacsorára. És azt láthatjuk ebben, hogy az úrvacsora közösségében is együtt voltak, akár napról napra, és házanként. Korintusi levélben olvashatunk erről, hogy ott is az étkezéssel, a hétköznapi étkezéssel valamilyen módon összekötve volt az úrvacsorával való élés. Csak hát ebből ott problémák is adódtak, mert voltak olyan keresztjének testvérek, akik nem voltak tekintettel a másikra, aki szegényebb sorsú volt, vagy tovább kellett dolgoznia, és olvashatjuk ott, hogy van, aki nagyon jól lakott az étellel, sőt, meg is részegedett, a másik meg csak késve érkezhetett oda, nem volt már számára étel sem, meg nem is tudtak igazán közösségben lenni az úrvacsoránál, tehát a Korintusban már megzavarta ezt a közösséget az, hogy a világi dolgok belekeveredtek az Isten dolgaiba, nem tudtak teljesen szakítani ezekkel. De itt még arról olvashatunk, hogy igazi egység volt. Örömmel és tiszta szívvel tudtak együtt részesülni, részesedni az ételből, és az úrvacsora közösségében is együtt tudtak lenni. És megkérdezhetjük azt, hogy hát, hogyha tényleg így volt, hogy naponként megtörték a kenyeret, naponként éltek az úrvacsorával, hát nem sok az minden nap úrvacsorát venni. Hát van, aki évente csak nagy ünnepekkor vesz, és azt mondja, hogy számára az elegendő. Van, aki azért többször, Luther mondott egy ilyet, hogy ha valaki legalább négyszer nem él az úrvacsorával, akkor azt ne tekintsük kereszténynek. Hogy most ezt mire alapozta, mondott egy számot, amit ő úgy látott, hogy hát legyen valami minimum. De nem lehet ezt így számokban igazán meghatározni. Hogyha valaki nem akar élni az úrvacsora közösségével, mert valami miatt ezt visszautasítja, akkor kitaszítja magát egy olyan lehetőségből, amit az Úr kínál. A bűnbocsánat és az öröm, az örök élet ajándéka van abban, nem csak önmagában abban a kenyérben és a borban, hanem Krisztusban, aki önmagát adja ezekben a dolgokban, a kenyérben és a borban. Krisztusban az örök élet és a bűnbocsánat van, és fontos ezt tudni, hogy bűnbocsánat. És hogyha ezt látjuk, hogy nekünk szükségünk van a bűneink bocsánatára, akkor azt is látjuk, hogy akkor talán tényleg kevés az, hogyha egyszer-kétszer él az ember az úrvacsorával egy évben. Akkor akár már tényleg lehetne naponta is élni, sőt, naponta többször is lehetne élni vele, mert minden nap, sőt, minden órában, akár minden percben elkövetünk olyan bűnt, gondolati szinten legalább, amiért már mondhatom nyugodtan azt magamról a kérdésekre, a gyónási kérdésekre válaszul, hogy vallom magamat bűnösnek és kárhozatra méltónak. Tehát ezek az első keresztjének ezt átélték, hogy ők bűnösek, hogy ők Krisztusra szorulnak, és persze a bűnbocsánatot megtapasztalhatjuk az úrvacsora vétele nélkül is, hogyha imádságban megvalljuk a bűneinket az Úrnak, őszintén oda tesszük elé, akkor ő megbocsát, hiszen ő meghalt a kereszten, értünk, és odaadja mindazoknak, akik hozzá folyamodnak a bocsánatot, és az új életet. De az úrvacsorában pedig kézzel foghatóan, megérezhetően, megízlelhetően kínálja ugyanezt, és talán jobban át tudja élni az ember, hogyha oda járul ehhez a közösséghez. És láthatjuk azt is, hogy házanként gyűltek össze ezek a testvérek, tehát nyitott volt az ajtajuk egymás előtt. És igazán ez úgy működik jól, hogyha tényleg ott van ez a bűnbocsánat. Hogyha az Úr van a középpontban, ha Jézus van ezeknek az alkalmaknak a központjában, mert akkor az előkerülő konfliktusok, problémák, azok benne megoldódhatnak. Akkor működnek ezek a házankénti közösségek, és ezt is jó megtapasztalni testvérek beszámolójából is, de én magam is tapasztalom, hogy jó ez, amikor házanként lehetünk. A férfi órán is, amikor mehetünk egyik testvértől a másikig, és ott a házak azok tulajdonképpen istentiszteleti helyekké, templomokká válnak akkor. De a női óráknál is ezt megtapasztalhatták a testvérek. De tényleg akkor válik ez valósággá, és akkor maradhat ez működő közösségként továbbra is, hogyha az Úr van a középpontban, és élnek az ott lévők a bűnbocsánatból. És azt feltetjük azt a kérdést, hogy milyen hatással volt ez a közösség azokra az emberekre, akik ezt úgy kívülről szemlélték. Azt olvashatjuk ennek az igének a környezetében, hogy félelmet támasztott az emberekben. És nem olyan rettegést, hogy azzal nem tudnának mit kezdeni, hanem inkább Isten félelmet. Mint amikor Jézus egy-egy csodát tett, vagy Jézusban megláthatták az Istennek a nagyságát, amikor itt járt a Földön. Lukács evangéliumában olvashatjuk például az 5. fejezet 26. versében, amikor a bénát meggyógyítja Jézus, hogy ámulat fogta el minnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták, hihetetlen dolgokat láttunk ma. Vagy amikor a halottat feltámasztja, ezt a 7. fejezetben olvashatjuk, félelem fogta el minnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták, nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Nem kell persze ilyen gyógyulást, meg halottak feltámadását várni, hogy ez a döbbenet ez kialakuljon embereknél, mert magában a közösségben megtapasztalhatják azt, hogy bizony itt van az Isten közöttetek. Itt van az élő Úr, és ezt láthatom. Abban, ahogyan szeretitek egymást, abban, ahogyan megélitek a közösséget, abban, ahogyan megváltozott az életetek. Itt van valaki, aki ezt cselekedte. Még hogyha nem is történnek csodálatos gyógyulások, bár ezt is tapasztalhatjuk, hogy az imádságunkat meghallgatja az Úr, és történnek gyógyulások, vagy ha nem is történik olyan, hogy halott feltámad, de hogyha lelki halott, vagy lelkileg béna, elkezd járni az Úr útján, és feltámad új életre, ez is ugyanolyan csodálatos, és Isten félelmet kiváltó dolog. És azt láthatjuk, hogy nem csak félelem fogta el azoknak az embereknek a szívét, hanem öröm is. Ahogyan ezeknek a tanítványoknak az életében öröm volt, örömmel voltak együtt, úgy akik figyelték őket, azok is megteltek örömmel. És azt is olvashatjuk, hogy kedvelte őket az egész nép. Sokat beszélünk arról, hogy ha valaki keresztényként megéli a hitét, akkor abból fakadnak ütközetek, meg kitaszítja a világ azokat az embereket, de itt azért olvashatunk ilyet, hogy kedvelte őket az egész nép, tehát pozitív véleményük volt azokról az emberekről, a külső szemlélőknek. És éppen ezért növekedett is a gyülekezet. Azt olvashatjuk, hogy az Úr növelte az üdvözülőkkel ezt a közösséget, ezt a gyülekezetet. És nem azért, mert ezek az emberek benne voltak a világi dolgokba, és ugyanazokba belementek, mint amiben egyébként a világi emberek is benne vannak, és akkor így kialakították a közösséget egymással, hanem azért, mert ők az Úrban voltak benne. És az Úrral való szoros közösségük, az meghatározta, kihatott az egymással való közösségükre is, és ez pedig kihatotta a külső környezetre is, és az úgymond kívülállók azt láthatták, hogy itt van az Úr, és cselekszik. És ezért imádkozhatunk, hogy az Úr adjon nekünk is továbbra is ilyen növekedést. Hogy azok, akik valami oknál fogva távol vannak a gyülekezettől, azok hadd lássák meg azt, hogy itt az Úr van. Ő az, aki miatt van ez a gyülekezet, aki miatt összegyülekezünk. Ő az, aki meghatározza a mi életünket, a mi közösségünket. És ő az, aki megváltoztathatja az ő életüket is. És Istenfélőkké, és az Úrban örvendezőkké tudja őket is tenni. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy az első gyülekezet életébe belepillanthattunk, hogy hogyan is élték ők a mindennapjaikat, hogyan tiszteltek téged, hogyan gyülekeztek össze. Urunk, mi már olyan más környezetben élünk, de mégis te ugyanaz az Úr vagy, és ugyanúgy átélhetjük azt a kapcsolatot veled, ahogyan ők átélhették. És azt a közösséget ugyanúgy meg tudod közöttünk is teremteni, most több ezer év után, ahogyan akkor megteremtetted. Kérünk, hogy te tegyél bennünket vonzó közösségé, benned örvendező, téged félő, a te akaratodat kereső közösségé. És add, Urunk, hogy a külső szemlélők be tudjanak csatlakozni a te dicsőítésedbe, a veled való közösségbe. Amen.